Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. A Horthy korszak vitatott kérdései címmel rendezett konferenciát a Magyar Tudományos Akadémia filozófiai és történettudományok osztálya. A korszakról és Horthy Miklós megítéléséről, személyéről ugyan vannak viták, de konszenzusok is, mondta a konferencia egyik szervezője, Romsics Ignác, egyetemi tanár, akadémikus.
Hét szempontból vizsgáljuk meg a korszakot, benne van a gazdaság és a társadalom, benne van a politikai rendszernek a jellege, benne van a külpolitika, külpolitikai mozgástér, kultúrpolitika, második világháború szerepünk, és benne van személy szerint Horthy Miklós is.
Megítélhető feketén vagy fehéren a Horthy korszak?
Semmi nem ítélhető meg feketén vagy fehéren pontosabban. Az emlékezetpolitika mindig hajlamos arra, hogy egy ünnepi beszédben vagy egy újságcikkben, egy évforduló alkalomból fehérben, feketében gondolkodjon, angyalokkal és ördögökkel népesítse be a múltat, de valójában ez soha nincs így. Tehát nagyon kevés az olyan politikus vagy döntés, aminek csak árnyoldala van és fényoldala nincs, és ez most éppen itt Magyarország második világháború szerepével kapcsolatban és Horthyval kapcsolatban is kiderült, hogy ha Mannerheimmel vetjük össze Horthy Miklóst, akkor könnyűnek találtatik. Ha Antonescuval vetjük össze, akkor viszont utólag is helyesen lehető döntéseket hoz bizonyos területeken.
Ha már említette a második világháborút, Magyarország csatlós volt, vagy szövetséges?
Erről is volt vita, hogy csatlós volt, vagy vonakodó szövetséges. Hát azt gondolom, hogy szövetségese volt Németország, de nem feltétlen szövetségese, és bizonyos időszakokban megpróbálta minimalizálni a részvételt ebben a háborúban és a németeknek a támogatását. Más esetekben, mint 1941. júniusában pedig viszont úgy tűnik, hogy elhamarkodottan hozott egy végzetes döntést.
Ugye egy király nélküli királyság egy tenger nélküli tengerésszel az élen, milyen volt ez a politikai rendszer akkor?
A politikai rendszerünk alakjai kialakulnak az 1920-as évek elején, és ebben nagy szerepe volt Bethlen Istvánnak. Erről is el lehet vitatkozni, és a történészek nagyon hosszú idő óta vitatkoznak is ezen, hogy milyen mértékben volt parlamentáris, milyen mértékben volt antidemokratikus. Van egy kulcs szó, amit a legtöbben használunk, és ez úgy szól, hogy autoritatív. Ami nem csak azt jelenti, hogy tekintélyelvű, hanem azt is jelenti, hogy vannak parlamentáris intézmények, ezek működnek is, viszont vannak olyan korlátozó tényezők ennek a parlamentáris rendszernek a működésében, amelyek a demokráciát mégis kizárják. Ilyen a nagyrészt nyílt és korlátozott választójog például, de mondhatnám azt is, hogy a rendszernek jellemzője az is, hogy az állampolgárok egy részét elég tartósan és a végén tragikusan diszkriminálja. Ez az antiszemitizmus.
Mennyivel volt több hatásköre és ezáltal felelőssége is Horthy Miklósnak, a kormányzónak, mint mondjuk a mostani köztársasági elnöknek?
Itt van egy hagyomány valóban a magyar politikában, és ebben még bele tehetjük Tildy Zoltánt is és a többieket is, hogy a magyar államfőknek a hatásköre az általában korlátozott, vagy korlátozottabb, mint a Horthy is korlátozottabb volt, mint Masaryké például az államelnöké. Az Áder János mostani köztársasági elnökünké azonban még korlátozottabb. A Horthynak egy ponton volt jelentős törvényes tehetőség a dolgok befolyásolására, és az a hadsereg volt. Ő volt a hadsereg legfelsőbb hadura, mint ahogyan Ferenc József is a Osztrák-Magyar Monarchia a KUK hadseregnek, és rendelkezett azzal a joggal 1920. augusztusától, hogy idézem a törvényt, közvetlen fenyegető veszély esetén elrendelheti a hadsereg haladéktalan bevetését az országhatárokon túl a kormány és a parlament véleményének utólagos kikérése mellett. Tehát 1941. júniusában Horthy jogszerűen járt el, hát ettől azonban a döntés politikailag hibásnak viszonyult. Úgyhogy a mai köztársasági elnöknek, és emlékszik rá, a rendszerváltás követően nem sok idő múlva volt is ebből egy vita a kormányzat és Göncárpár között a taxis blokád idején, a mai köztársasági elnöki jogállás nem teszi lehetővé a hadsereggel való ilyenfajta rendelkezést, és ezen és más téren is a mai köztársasági elnöknek a jogköre korlátozottabb, mint Horthyé volt.
Horthy Miklós megítélésében talán a legvitatottabb pont a szerepe a magyarországi zsidóság deportálásában, illetve üldözésében, de nyilván ez sem fekete vagy fehér.
Ez is pontosan így van, és erről is volt egy szekcióm, amely zsidókérdés, antiszemitizmus kérdéskörét járta körül, és nagyjából itt is konszenzus van a történészek körében abban, hogy a vidéki zsidóság deportálásáért Horthyt súlyos felelősség terheli, és javára írandó viszont, hogy ezeket július elején leállította, és a budapesti zsidóság megmeneküléséhez ilyen módon nagyban hozzájárult. A vita abban van, hogy a mondat első vagy a második felére tesszük-e a hangsúlyt, és mit tekintünk fontosabbnak. Mert föltételezhető, és ez el is hangzott, hogyha itt állomásozó német katonaság létszámát nézzük, akkor Horthynak a július elejé döntése meghozható lett volna mondjuk április végén, vagy május elején is, és akkor egészen biztos, hogy a magyarországi zsidóságnak sokkal nagyobb része menekül meg a pusztulástól.
Gyakorlatilag minden témakör, amit érintettünk, arról szólt, hogy a történészek vitáznak. Ennyire nehéz megítélni Horthy Miklós életét, szerepét?
Nem. Itt pontosan az derült ki, hogy ez mindez együtt Horthy. Tehát ő sokkal alkotmányosabban viselkedett kormányzóként, és sokkal kevésbé volt brutális, mint például Antonescu, nem beszélve Frankóról. Tehát hozzájuk képest Horthy kvázi egy pozitív figurának tűnik, és nem is véletlen, hogy nem állították hadbíróság elé Nürnbergben. Ugyanakkor, ha a finn Mannerheim marsallhoz viszonyítom, vagy a francia Péternhez viszonyítom, akkor Horthynak inkább a negatívumai tűnnek elő, mert Mannerheim ki tudta menteni az országot a németek üleléséből, és Pétern annak ellenére, hogy német katonai megszállás alatt volt Vichy Franciaország is, meg tudta menteni az ottani zsidóknak a túlnyomó többségét. Nem teljesítette mindenben a német követeléseket. Úgyhogy tehát nem annyira a vitákon van itt a... Persze, mindig vitáznak a történészek, mindig kerülhetnek elő új szempontok, de azt gondolom, hogy az alapkérdésekben és a konferenciának ez az egyik tanulsága, hogy az alapkérdésekben egyetértenek. Inkább részletkérdésekben vannak viták.
Kerülnek elő új szempontok, sőt, új dokumentumok, amik megváltoztathatják a megítélést egy-egy kérdésben?
Hát nézd, éppen Horthy Miklóssal kapcsolatban egy csomó új dolog derül ki, ami mondjuk engem is meglepett. Nem gondoltam volna, hogy Horthyról új dolgokat lehet előhozni. Turbut Dávid például előbányázta a Horthy iskolai előmenetelét a Fiumei Tengerész Akadémián, és hát kiderült, hogy meglehetősen rossz tanuló volt, meg is bukott, tehát mindenféle problémája volt. Mások pedig kiderítették, és az Ungvári Krisztán írt erről egy cikket nem is régen, egy héttel ezelőtt, hogy bizony a ősei felmenői nemességének a bizonyítása érdekében mindenféle manipulációkat is elkövetett Horthy, tehát sokan megkérdőjelezik azt, hogy Horthy milyen mértékben tekinthető egy távlatos politikusnak, egy éleslátó politikusnak, vagy pedig inkább egy olyan katonának, akit az élet olyan pozícióba sorolt, ahol sokszor vagy többször nem tudott megfelelni a követelményeknek.
Horthy Miklós ugye külföldön fejezte be életét. Az a szakasza az életének, tehát a világháború utáni szakasza változtat bármit az előtte lévő megítélésén?
Nézd, a világháború után Horthynak nem volt semmiféle politikai szerepe, ha csak azt nem tekintjük annak, hogy félreértve a helyzetet, többször írt memorandumot brit és amerikai politikusoknak annak érdekében, hogy a szovjet ellen lépjenek föl. Ez egy nyilvánvalóan szereptévesztés volt, de ez nem befolyásolta a magyarországi dolgoknak az alakulását. Tehát azt mondhatom, hogy az ő kiszállítása, vagy migrációja, vagy emigrációja utáni időszakban Horthy aktív politikai szerepet nem játszott és nem befolyásolta a dolgoknak az alakulását. Az ő politikai szereplése az 1919-től 1944 őszéig tartott, és ez a tevékenységének a fő része. Ha bekapcsolják ugye a tengerésztiszti, a tengernagyi életét, mert 50 éves volt 1919-ben, akkor a kép pozitívabb, mintha csak a kormányzósági időszakot nézzük.
Hamarosan folytatódik a Szigma, a holnap világa. Maradjanak velünk!